Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok az élő Istennek üzenetét, hogy megvan írva Máté evangéliuma 28. részében, a 18. verstől kezdődően. És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik ezt mondva, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek. És ímé ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Imádkozzunk. Az egyik legtöbbet hallott parancsod a gyülekezeti életben. Megszólal minden kereszteléskor, úgy megszokta az ember, hogy ez ott és akkor a keresztelő családokra vonatkozik. Pedig jóval többről van szó. Egy parancs, ami önmagában teljesíthetetlen volna, ha nem állna mögötte a tőled való képesítés. Ez pedig a te szent lelkednek kitöltetésével kezdődik. Ez pedig az ember élet minőségének a változásával kezdődik. Nem is kezdődhet másként. Ezért kérünk téged, édesatyánk Jézus Krisztusért, hogy a mi életünknek, a mi gondolatainknak úgy légy birtokosa, úgy légy tulajdonosa, hogy minden akaratot beléled a szívünkbe. És kérjük azt, hogy szent lelkeddel a mi életünket valóban járd át, foglald el és uralld. Mert oly sok minden képes uralkodni bennünk és rajtunk, ha te nem. Hisszük és valljuk, hogy a tieid vagyunk, és hozzá tartozunk. De nem csak úgy, hogy a nevedről neveztetünk, hanem kívánjuk annak a valóságát, kívánjuk annak a hatalmát, hogy a te szent lelkeddel megáldott lélekként éljünk itt ebben a világban. Cselekedj velünk, Uram, a te irgalmasságod szerint a Krisztusért. Amen. A Cselekedetek könyvének első részéből a 8. verset olvasom. Vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Ahányszor egy ige megszólal a Szentírásnak a lapjairól, mindig azzal szembesül az ember, hogy valami régmúlt történés, egy régmúlt ígérete hangzik újra. De valami, ami volt, vagy már volt. Ezért nagyon sok embernek az életébe ott az első akadály, hogy a jelenbe való neki szóló szónak fogadja el azt, ami ott és akkor volt, hogy az agya képtelen elengedni azt a filozófikus gondolatot, így mondott egy, idézelben mondom, hogy nagy gondolkodó, nagyon sokan oda vannak érte, így gondolkodott és így beszélt, öreg embert ringat a bölcsőbe az egyház. Valami régi dolgot. Itt a mai korban, mintha valami antik, avult dolgot dédelgetne, valami elképesztő, régi, nagyon öreg, poros dologról lenne szó. Fura megfogalmazás. Érdemes vele foglalkozni. Egy másik azt mondta, hogy nem tudom, mit képzel az egyház magáról, amikor arra vetemedik, hogy az örök változásban ő valahol mindig visszatapaszt, vagy vissza akar utalni valami régmúlt dologra, ami már nem lehet ugyanaz, mert a mindenkor változása elsodorta, távolra tette az embertől a múltat, s a voltat. Mert egy igen komoly beszélgetés sorozatot indított meg valaki egy okos érvekkel megspékelt beszélgetésben, ezért én szeretnék itt néhány dolgot elmondani az okos, filozófikus, értelmes agyú református testvéreknek. Aztán majd fogok szólni a szív emberekhez is, nem csak az úgynevezett ész emberekhez, végül pedig fogok szólni a lélek embereinek is. Először kezdjük az értelmes, okos fej emberekkel. A modern ember a változás rabja, akinek mindig újdonságra van szüksége, hogy kielégítse a változás iránti igényét. Semmi nem elégíti ki, csak az, amit izgalmasnak talál. Nem is veszi észre, hogy közben benne történik egy különleges pszichológiai változás, amikor már nem a változás valóságos mélysége számít neki, hanem csak mindig az újsága, az újsága, hogy valami nem ismert, élvezhető, agyilag bilizgáló, valahogy újra és újra a gondolatokat megfuttató gondolatokat halljon. Többi nem érdekli. A modern embernek azt várják a fülébe, hogy minél több változást hoznak létre az életébe, és hoz létre a saját életébe, annál nagyobb reformokat fog tudni végrehajtani, hogy a rosszból jó legyen. Az én fejem szerint ez értelmezhetetlen. Nem tudom, hogy miről beszél ez a világ. Az én látásom szerint az értelmes embernek egyszer odáig kéne eljutni a filozófusoknak, a tudósoknak, hogy megértsék azt az egyszerű igazságot, hogy minden változás mindig valami változatlant feltételez. Ha valakinek mindig változásra van szüksége, nyilvánvaló, hogy van valami alapváltozatlan, amihez képest el akar mozdulni. Csak hogy ez a világ nem tud elmozdulni pozitív változások felé, mert akkor Isten felé kéne mozdulni, arra viszont nincs útja. Ezért el tud mozdulni a lélek a gondolataival, a vágyaival, az értelmével valami olyan felé, ami a Szentírás így beszél, hogy nincs. Hadd maradjak még az értelmeseknek az agyánál, a filozófiának, aztán visszajövök én az igéhez. A következő történik. A valóságosan létező, az mindig a valóságos igaz. Az Isten a bűnről és a sátánról úgy beszél, mint akinek az úgynevezett valósága a beteljesítetlenségbe fut, tehát nincs. A hazugság, mivel nem tartalmaz valóságot. A legkülönösebben utolérhetetlen, nem tudsz hadakozni ellene. Amikor valami nem fedi le az igazságot, ami nem a valóság, az Isten szemében nincs, és mert mégis fertőző, mert mégis van szava hangja, ezért Istenre gyűlöletes, a világ erre képes. Így mondja a Szentírás egy helyen, hogy minden fej beteg, minden szem gonosz, minden vágya a szívnek tisztátalan, elidegenedett az élet az Istentől, és így az élet aberrációk sorozata, amelynek a vége, ez a bolond dolog, hogy izgatottan keres mindig valami új mozgalmas izgalmat, amely Isten azt mondja, hogy állj. Van egy változatlan, és mindenfajta változást. Ez a változatlan képes előidézni, ilyen a pünkösd. Az Isten készített egy különleges változást annak a világnak, amelyik a maga látásmódja, a maga feje szerint, a maga indulata szerint elfajzott teljesen a szülői háztól, az atyavilágától, az Isten látástól, szemei nem keresik és nem látják az Istent. A gondolat módja is elment tőle, Isten azt mondja, hogy állj, az, hogy vagyok, azt, hogy cselekszem. Nem tudta elfogadni az emberiség Jézus személye miatt. Azt mondták, hogy ember, azt mondták, hogy anyától született. Azt mondták, hogy ismerjük, tudjuk honnan való, tudjuk kicsoda, nem fogadjuk el. Mit lehet kezdeni a pünkösd valóságával? Isten azt mondja, hogy te gondolkodó ember, akkor megállítalak téged másként. Hogy lásd, hogy vagyok, lásd, hogy akarok, lásd, hogy tervezek, lásd, hogy hatalmas vagyok, és a változást létrehozni egyedül képes én vagyok. És az élő Isten pünköstkor elküldi a maga lelkét, ahol nincs emberi cselekvés, emberi vágy, emberi gondolat. Hadd mondjam a gondolkodóknak. Melyik ember vágta valaha a földi életben, hogy Jézus Krisztus jön el szabadítóul? Senki. Volt Izraelnek egy üdött messiás váradalma, de nem volt név szerinti váradalma. Volt fogalmi váradalma. Volt elképzelt váradalma, vagy országot helyreállító váradalma. De nem az Isten jött el testben. Ezt nem várta. És amikor eljön, megbotránkoznak rajta. Ez a világ mit csinált a Jézus születésével, ugye tudjátok. Mondhatnám, hogy mindent, amit az ember kezébe ad, az embert elront, mert a változás csak a rontásba tud hozni. Kinevezték a szeretet ünnepének. Nem az Isten teste töltése alkalma már. Kinevezték az emberek egymás felé való úgynevezett egy napig tartó békessége ünnepének. Nem erről van szó. Isten elküldte a fiút a világ szabadítójáról, ha bűntől mentes, szabad életet adhasson neki. A világ elváltoztatja. Isten azt mondja, jó, itt a pünkösd. Nem tud vele mit kezdeni a világ. Miért? Mert egy olyan változást hoz, ami mögött nem csak feltételezni kell, hanem nyilvánvaló a változatlan. Az Isten valósága. Nyilvánvaló. Senki nem tervezte a pünkösdöt, ember fej nem gondolt ilyet. Egyszer csak Istennek a terve belefut a megvalósulásba, és elküldi a maga lelkét, amely birtokba vesz életeket, és ember fölötti és értelem fölötti dolgokat cselekszik bennük. Aztán értelemből feletti dolgokat cselekszik velük. Sajnálom, hogy nem mindenki hallotta azt a bizonyságtételt, ami a konfirmandusoknak a szeretett vendégségén a délutáni alkalmon elhangzott. Azt mondta egyik presbiterünk, hogy tudjátok, konfirmáció és konfirmáció között óriási különbség van. Örülünk annak, hogy ti konfirmáltok fiatalok és a gyülekezet előtt hitvallást tettek, hogy hisztek Jézus Krisztusban. De volt egy pap, aki elvitte a konfirmálóit mindig az állatkertbe. Oda vitte az oroszlánok elé, és azt mondta, hogy mutatok nektek most valamit, és elmondok nektek valamit. Az őskeresztény gyülekezet életének az idején a konfirmáció a Néru arénájában volt, ahol az oroszlán és ember között nem volt ketrec. Nem volt választóvonal, nem volt kerítés. És ha valaki ott megtagadta Jézust, azt mondták, akkor kiengedik, ne tépjék szét az állatot. Ha valaki megvallja a Krisztusát, ez volt a hitvallásnak a véres konfirmációja. Felvállalta a halált a Krisztusért, mert Isten szent lelke csinált benne valamit. Nem csak annyit, hogy azt élte át valaki, hogy bűneire bocsánatot kapott, hanem a szentek azt végezte el, hogy ettől kezdve nem csak megbocsáttattak a vétkeid, hanem átminősített lélek és élettel, mint Isten gyermeke élsz. Aki nem tudja azt mondani, hogy Jézus Krisztus nem az Isten fia, aki már nem tudja azt mondani, hogy Isten filozófiai létező, vagy tervezett van, vagy manipulált valaki, hanem azt mondja, hogy az én Uram, aki él és éltet. Itt van bennem a lelke. És ural engem az ő szentsége. Hadd mondjam az ész embereknek. Aki a maga fejek tanácsában jár, soha nem ismerti meg a magasabb gondolatú Isten akaratát. Egyszer bűnbánattal kéne megállni Istenhez, hogy Uram, bocsáss meg. Hogy ott, ahol te nyilvánvalóvá tetted azt, hogy vagy élsz és uralkodsz, és az a pünkösd, én ott gondolkodni kívántam még. Ott filozófáltam. Az ember bölcsessége egy korlátolt valóság az Isten valóságához képest. Hadd szóljak a szívemberekhez. Tudjátok, a szívembereknek két típusú embere van itt a Földön. Az egyik, amelynek a szíve meghódolt már a világnak, és mindenfajta örömet, izgalmat, kielégülést a szív a világba keres. De van egy másik szív is, amelyik Isten azt mondja, hogy megszólítom, és belenyúlok az életébe. Belenyúlok az életébe. És ennek a szívnek, amelyik belenyúl az Isten az életébe, a látás módjába, a gondolatába, ennek a szívnek, hogy belül valami történése lesz. Így mondja a pünkösdi evangélium, hogy a tanítványok egy akarattal együtt voltak, várván Isten ígéretének a beteljesedését. Ott kezdődik az Istentől megáldott szív cselekvő képessége, hogy egy akarattal várják az ígéretek beteljesedését az életükre. Ennek a szívnek nem élményhajhász, vadász, belső vágyai vannak, hanem az egyetlen értelmes vágy, hogy Isten ezt a csodát végrehajtsa rajtam, velem és bennem, hogy a szent lelkét adja belém, és így az én testem a lélek templomává lesz. szívemben, akinek a vágyát Isten élteti már, és nem a világ. Akinek meghatározza a gondolatait, a látás módját, azt mondja, úgy döntöttem, hogy a magam lelkét adom beléd. Nincs más dolgod, mint fogadni, aztán meg nem oltani. És van a lélek embere, akivel mindez megtörtént. Életnek egy pontján megkereste az élő Isten Jézus Krisztusban véghetetlen szeretettel. Eljutatta a lélek által a bűnlátás, a bűnbánat, a bűnvallásra, a kiöntötte lelkének, testek minden szennyét az Úr Jézus Krisztus elé. És Isten nem csak megbocsátotta Jézusért a bűneit, hanem nem hagyta üresen ezt a szívet. Nem maradt csak kitakarított élet, hanem betöltötte már önmagával, és ezt az embert hívja az Isten igéje a lélek emberének. Adott a három kérdés. Ész ember vagy? Nem baj. De engedd, hogy szív emberré tegyen, akinek a szívét keresi. És igényelt, hogy lélek emberjévé légy, akibe a lelkét adta. Bűnkőst. Ahol 3000 embernek megtörik az addigi látásmódja, megváltozik az értelme, először megnehezedik a szíve, hogy részesek voltunk a Jézus Krisztus megölésében, aztán az új értelem születésekor fölkiált, akkor mit cselekedjünk? És jön a válasz, valljátok meg a bűneiteket, és veszitek bűneitek bocsánatát, és Istennek szent lelkét. Így zajlott le ott és akkor az a pünkőst. Azóta hadd mondjam az okos tudósnak, csak ilyen messziről. Nem miringatunk öreg embert a bölcsőbe, hanem az atya ringatja mindig az újszülötteket, téged és engem a kegyelem bölcsőjével. Aztán majd felnevel, megtanít járni, aztán éppé téve megtanít szolgálni. Hát erről szólt a mai üzenet, ti pedig elmentén. Tehetek tanítványokká minden népeket. Ehhez pedig kitöltöm rátok azért lelkemet, hogy legyen erőtök az Isten szerinti életre ebben a világban. Amelyik majd mosolyog rajta, a változás rabja. De nem az újjászületés változásának a gyermeke. Egyszer el kell menni a rabokhoz, és elmondani nekik a vigasztaló igét. Te, aki változást akarsz, lelked legmélyen szembesülj vele, hogy van változatlan, és annak az akarata is változatlan, hogy hangzik, nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt akarom, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen. És akar még valamit, így mondta Jézus, atyám, akarom, hogy ezek, ahol én vagyok, ők velem legyenek.
És most döntsd el. Neked is van változásra szükséged?
Akkor menj vissza az egyedül változatlanhoz, akiben nincs változás, és változásnak árnyéka az Istenhez. Ezt mondta Jézus, igen, oda én vagyok az út. És én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. Ezért, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Jézushoz menjünk, imádkozva. Álljatok föl. De sokszor botránkozott az értelmem a te kereszt halálodon. Hogy tiltakoztam valamikor, hogy mi közöm hozzá. Miért lennék gyilkos, amikor nem én cselekedtem, hogy megöltek téged? De sok mindent el kellett neked követni. De sokszor kellett megszólítani, de sokszor kellett szeretni, hogy megértsem. De a bűnös életemnek nincs más megoldása, nincs feloldozása máshol, csak a te Golgotai kereszt halálod van, ahol minden bűnömért váltságot szereztél. Nincs utam az Atyához, csak a hozzád jövök. Nem ismerem meg a szeretetét, ha benned nem ismerem meg a szeretetét. Nem ismerem meg a kegyelem igazságát, ha nem ismertem meg a Golgota igazságát, hogy a bűn büntetése halál. És nem tudnék róla se semmit Jézus, ha a Szentlélek ki nem jelentette volna, hogy te vagy az egyedül igaz Isten. Nem tudtam volna térdre esni, mint Tamás, ha nem munkáltad volna vakszemem nyomorúságán a látást. Nem hallanám az igét, a süket fülemet meg nem nyitná a kegyelem. Hadd jöjjünk ma hozzád úgy sokan, hogy akinek az élete nem nyerte el a te lelkeddel való közösség ajándékát. Könyörülj és cselekedj irgalmasságot. Jövök azokkal is, akik szívemberek, akiket éppen a szívük vágya tántorít el tőled sokszor, aminek a bűne, a szívnek tisztátalansága miatt távtartó te feléd. Te, aki a szíveket ismered, te ismered a szívnek azt a rejtett remény sugarát, amelyik úgy jön eléd, hogy hát ha ma az Úr könyörül rajtam, hát ha kimondja felettem, minden bűnöm felett a megbocsátó szót. Uram, Péteren keresztül megmutattad, hogy értesz te a szívemberhez, és tudod, mire van szüksége. Asztalt terítettél, hogy közösségre hívd a tieidet, és hogy elmondd nekik, megbocsátattak a te vétkeid. És jövök a lélek embereivel. Azt mondtad róluk, hogy megfáradnak és meglankadnak a legkülönbek is. De ők az Úrba bíznak, erejük megújul. Jól tudja, mi eszünk, édesatyánk, hogy akinek sok adatot, attól sokat követelnek. Akikre sokat bíztak, azokon sokat vesznek számot. Könyörülj a mi életünk szolgálatán.